tavaly nyárhoz képest mostanig közel 100 000-en veszítették el a munkahelyüket, és a válságnak még korán sincsen vége. Én azt gondolom, hogy további 100-150 000 embernek a munkahelye fog megszűnni az előttünk álló 1-1.5 évben. Tehát ez az, ami a legsúlyosabban érinti a lakosságot, ez az, ami a legradikálisabb életszínvonalváltozást fogja okozni azok számára, akik sajnos érintetté válnak ebben a folyamatban. De más folyamatok is zajlanak a gazdaságban. Mindazok, akik az elmúlt években devizahitelt vettek fel, azoknak ugye a forint árfolyamának a gyengülése miatt jelentősen megemelkedett a törlesztő részletük, és egyelőre nem lehet azt gondolni, hogy a korábbi éveknek az alacsony törlesztő részleteinek az időszaka az gyorsan bekövetkezne. Tehát azt gondolom, hogy viszonylag tartósan a korábbi havi törlesztő részleteknél 10-20-30 vagy esetleg még ennél is nagyobb százalékban kell visszafizetni a teleket. De beszélhetünk itt a válság kapcsán ugye a kormánynak az intézkedéseiről is. Egyre kevesebb adóbevétellel tud számolni az államkincstár, és a kiadásokat is ennek megfelelően csökkentenie kell, illetve igyekeznie kell más bevételi forrásokat találni. Más bevételi forrást az idei évben nagyon nehéz találni, de az egyik ilyen megoldás az az ÁFA-nak, az általános forgalmi adónak az emelése a nyári hónapoktól. Ugye tudjuk, hogy 20%-ról 25%-ra emelkedik a legfelső kulcs. Igaz, hogy megjelenik egy 18%-os kulcs, de ebbe nagyon kevés termék és szolgáltatás fog beletartozni, távhőn és az alapvető élelmiszereken kívül más nem is. Mindez azt jelenti, hogy a nyári hónapoktól meg fog ugrani Magyarországon a pénzromlásnak az üteme az áfa emelés miatt, és az áraknak az emelkedése nem csak egyébként az áfa emelés miatt gyorsul, hanem a forint értékvesztése miatt is, hiszen nagyon-nagyon sok terméket importból fogyasztunk Magyarországon, és ugye a forint jelentősen meggyengült, tehát egy olyan következmény is van, hogy az infláció az év második felére újból viszonylag magas lesz Magyarországon. Én azt gondolom, hogy 6% körüli szinten tetőzhet a jelenlegi 3% alatti szinthez képest. Tehát drágább lesz az élet, és mindeközben fizetésemelésre nagyon kevesen számíthatnak.
Ezek a megszorítások, mint például az áfa emelés, járnak annyi előnnyel, mint amennyi hátránnyal járnak?
Én azt gondolom, hogy nem nagyon van választási lehetősége a kormánynak, tehát ez egy kényszerű intézkedés. Igaz, hogy nagyon rossz az optikája mindennek, részben ugye az infláció miatt, részben pedig az adórendszernek a kiszámíthatatlansága miatt. Emlékezhetünk arra, hogy az elmúlt években rendszeresen módosult Magyarországon az áfa, tehát szinte alig volt olyan év az elmúlt 4-5 évben, amikor ne változott volna az áfa Magyarországon, és ez pedig ugye nem tesz jót. Másfelől pedig ugye az adótehernek az emelkedése az semmiféleképpen nem üdvözlendő, márpedig ugye nagyon jelentős adóteher emelkedést szenvedett el a magyar gazdaság az elmúlt években, és erre tesz még rá egy lapáttal az a mostani áfa emelés. Hát ugye azt látjuk, hogy leginkább a lakosság fizeti meg itt a különböző problémáknak az árát. Nyilván az volna a legcélszerűbb, hogyha az adóterhek mérséklődnének. Ezeket azonban csak úgy lehet végrehajtani, hogyha közben a kiadásokat is nagymértékben visszafogja az állam.
Semmiféle olyan megoldás nincs, vagy nem lett volna, amit nem a lakosság érez a bőrén?
Én azt gondolom, hogy nem úszható meg, sajnos annyira mély a válság, hogy most nem úszható meg az, hogy a lakosság ne vegyen részt nagyobb mértékben a közterheknek a viseléséből, de a legcélszerűbb megoldás azonban tényleg az volna, hogyha az állam önmagán kezdené el a spórolást. Tudnunk kell azt, hogy óriási mértékű Magyarországon az államnak a súlya a gazdaságban. Rengeteg pénzt költ el az állam, rengeteg pénzt költ el önmagára, rengeteg pénzt költ el szociális célokra, és rengeteg pénzt költ el az adósságtehernek a finanszírozására. Hát ez az utóbbi az, ami egy adottság, amivel sajnos nem lehet mit kezdeni, de hogyha belegondolunk, hogy mit kellene csinálni az államnak, én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben vissza kellene fognia a kiadásait, mert tudjuk, hogy ezeket a pénzeket, amelyeket az állam elkölt, nagyon alacsony hatékonysággal költi el. Nagyon rosszul szervezettek Magyarországon a bürokratikus folyamatok. Túlfoglalkoztatás van az állami bürokráciában egyrészt, másrészt a szociális kiadásoknak a java része is rosszul célzott, és emiatt nagyon hatékonytalan ennek a felhasználása.
Más országokban mit csinálnak másképp? Van olyan nemzetközi példa, ami számunkra mondjuk követendő vagy követhető volna?
Én azt gondolom, hogy az összes nemzetközi példa gyakorlatilag követendő és követhető, hiszen összehasonlítva Magyarországot az Európai Unió többi tagországával, mind a 26 tagországgal, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon működik a legrosszabbul az államapparátus. Magyarországon a fejlettségi színvonalunkhoz képest óriási az adóterhelés, és óriási az államnak a szerepe. Magyarország nem egy skandináv típusú jóléti ország, jóléti állam, ahol a hatalmas nagy adóterhek mellett egy nagyon jól működő és széles szociális háló biztosít az állam a lakosoknak, hanem, mint ahogy említettem, egy nagyon rossz hatékonysággal működő állammal van dolgunk. Tehát én azt gondolom, hogyha bármelyik Európai Uniós országba ellátogatunk, azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy van tanulnivalónk.
Egyszerű halandó polgárként, lakosként hogy tudjuk túlvészelni ezt az időszakot? Mit tegyen például az, akinek devizahitele van, és mit tegyen mondjuk az, akinek esetleg van egy kis megtakarított pénze, mibe fektesse, ha hitelt akar fölvenni, akkor milyen hitelt vegyem föl?
Természetes reakció ebben a válság időszakban az, hogy a lakosság a fogyasztási szintjét azt visszafogja, jóval kevesebbet költ a lakosság, mint a korábbi években költött. Van, akinél ez könnyebben megy, vannak olyan családok, vannak olyan háztartások, ahol ez sokkal keservesebben, nehezebben megy, de egy általános tendencia, hogy a lakosság igyekszik több pénzt megtakarítani, vagy kevesebb pénzt elkölteni, és ezzel ugye a pénzügyi helyzetét valamilyen módon stabilizálni. Hát mindazok, akik ugye devizahitelt vettek fel az elmúlt években, sajnos viszonylag tartósan fel kell, hogy készüljenek arra, hogy a korábbinál sokkal több pénzt kell havonta hiteltörlesztésre fordítaniuk. Én azt gondolom, hogy érdemes kivárni azt az időszakot, amikor majd újra vissza fog erősödni a forint. Hogy ez mikor következik be, ezt ma nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy az év második felében már erősebb lesz a forint, mint most. Jövőre meg még talán annál is erősebb lesz. Tehát előbb-utóbb visszaköszönnek majd a 150-160 közötti svájci frank forint árfolyamok a 250 körüli euróval szembeni forint árfolyam. Tehát én azt gondolom, igyekezni kell kibekkelni ezt az időszakot, amikor gyenge a forint árfolyama. Nem célszerű, pánikszerűen reagálni a forint árfolyam gyengülésére, hiszen mindazok, akik devizahitelt vettek fel, és most esetleg forintra váltanák át a hitelüket, forint alapú hitelre váltanák át, azok kénytelenek lesznek elkönyvelni egy hatalmas veszteséget a tőkén, a tőketartozáson keresztül, hiszen hogyha valaki felvett mondjuk 5 millió forintot ezelőtt 2 évvel, és törlesztette rendesen a hiteleket, a forint árfolyam gyengülése révén most azzal szembesülhet, hogy az eredetileg felvett összegnél is nagyobb összegben kell újra forintban eladósodnia, miközben a nagyon magas forint kamatterheket is önmagára vállalja. Tehát én nem gondolom azt, hogy racionális, észszerű döntés volna most a devizahiteleket forint hitelesíteni. Akinek pedig van pénze arra, hogy megtakarítson, befektessen, azok azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek a nagyon hektikus tőkepiaci folyamataiból adódóan is figyelmeztető jel lehet az, hogy a biztonságra kell törekedni. Biztonságos a magyar állampapírnak a vásárlása, és biztonságos a kereskedelmi bankok által meghirdetett betéti akciókban való részvétel.